Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, a húsvéti történetből az Emmausi tanítványok történetét, amit írva van Lukács evangéliuma 24. részében, a 13. verstől a 35. versig, melyet helyet foglalva hallgassak.
Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak, majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a Názáret Jézussal esett, aki cselekedetben és szóban hatalmas proféta volt Isten és az egész nép előtt, és hogyan adták át őt főpapjaink és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk lévők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Póti balgák, milyen lesz a szívetek, hogy mindazt elvigyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kellett-e elszenvedni a Krisztusnak, és így megdicsérülnie. És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szól. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon, és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előjük. Ekkor így szóltak egymáshoz. Nem herült el a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük lévőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről.
Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy egybegyűjtöttél bennünket. Köszönjük neked, hogy húsvét másnapján is ünnepelhetünk. Köszönjük neked a megállást, a megpihenést. A nagy hála mellett láthatod, ami értetlenségeinket is. Láthatod, hogy nézünk, de sokszor nem is látunk valóban. Láthatod, hogy Ádám por szemeivel mennyi mindent elérünk, mennyi mindent felépítünk, mennyi mindent kitalálunk, de téged, aki mindenben ott vagy, nem veszünk észre. Ezért kérünk, add a hitlátását, add azokat a szemeket, amelyek az új Ádámhoz tartoznak. Add meg ezt nekünk, drága Szentlélek. Jöjj el, védj lakozást bennünk. Teremtsd újjá a mi szíveinket, Teremtsd újjá a mi látásunkat. Így új szívvel, új szemmel alkoss belőlünk ünneplő közösséget, aki a feltámadott Krisztusra tekint. Az ő nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Testvéreim, Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumából, a már felolvasott fejezetből, a 24. fejezetből, a 28-tól a 33. versekig. Így szól hozzánk. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték. Maradj velünk, mert esteledik. A nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük lévőket. Amen. Kedves testvérek, biztos a jelenlévők közül sokan láttak már olyan telefonokat, számítógépeket, aminek egy alma logója. Érdekes, ez egy amerikai cég, belegondolhatunk abba, ha Magyarországon vásárolhatóak ezek a termékek, akkor biztos egy nagyon komoly cég, nagyon komoly bevétellel, eljutott Európába is, mi is vásárolhatunk, még nagyobb bevételre tesznek szert. Az elmúlt hetekben elém került ennek a tervezőnek, aki megalkotta a céget az élete, úgy hívják, hogy Steve Jobs. Ő San Franciscóban született, egy nagyon szép városban, tele élettel, tele lehetőséggel. Több cégnek a vezérigazgatója volt, feleségével 4 gyermekük született, és 2010-ben 10,2 milliárd dollárra taksálták nagyjából az ő vagyonát. Ez azt jelentette, hogy akkor az Egyesült Államok 42. leggazdagabb embere volt. És gondoljunk bele, mekkora hatalom, bármit megvehet, nagyon sok mindent csinálhat, teljesen tág az élete. Bele is gondolhatunk abba, hogy sokkal kevesebb problémája lehetett neki, mint nekünk van. Sokkal tágasabb az élete, mint nekünk. Sokkal szűkösebben élhetünk, mint ő. A nagy feltaláló, aki állítólag az egérnek az ikonját és magát az egeret forradalmasította, a pénz, a hírnév, a sikerek ellenére is eljutott egy olyan falhoz, ami már nem tudott átjutni ezzel a rengeteg dicsőséggel, amit bezsebelt. Ez a fal pedig 2004-ben egy hasnyálmirigy daganat volt. Eljutott az emberi élet végességéig, megtapasztalta azt, és megtapasztalta azt, hogy milyen szűkös ez az emberi élet. Olyan, mint egy doboz, ami falak vesznek körbe, és szürke sötétség van benne. Feltehetjük ezeket a kérdéseket, hogy ilyen szörnyű az életünk, a mi életünk is. Ilyen zárt világban élünk. Olyan, mintha mindig hiányozna valami, mintha mindig kudarcok szövődnének az életünkbe. Az emmausi tanítványok életében is jelen volt a kudarc. Ők ezt mondják. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Ezen felül néhány közülük való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. Milyen bolondságnak tűnik ez a történet? Nem is értik az anyit, hogy inkább elmennek Emmausba, visszamennek hazájukba. Milyen jó lenne az élet, amely földi korlátok nélküli lenne, ami nem lennének ilyen falak, amihez közeledünk. Milyen jó lenne az élet, hogyha nem egy fájdalmas esemény lenne az utolsó része, egy betegséggel való küzdés. Milyen nagyszerű lenne ezeken túllépni? Az az igazság úgy tűnik számunkra, hogy az életünk egy fal felé fut. Néha észleljük, néha megfeledkezünk róla, az utolsó pillanatban pedig szorongást tör ránk, ennek a szorongásnak érezhetjük a nyomasztó érzését, és azzal számolunk, hogy mennyire, mi és hol fog fájni, amikor nekicsapódunk ennek a falnak. Feltehetjük azokat a kérdéseket is, hogy miért van ez a fal? Miért ilyen az életünk? Nagyon jól megénekelte ezt az LGT, amikor felteszik ezeket a kérdéseket. Valaki mondja meg, hogy milyen az élet. Valaki mondja meg, hogy miért ilyen. Valaki mondja meg, hogy kinek kell hinnem. Valaki mondja meg, kinek nem. Valaki mondja meg, hogy hogyan kell élni. Valaki mondja meg, miért vagyunk itt. Van egyáltalán értelme az életünknek? Vagy ez teljesen értelmetlen? Az emmausi tanítványok inkább hazaindulnak. Vége a Páskának, vége az ünnepnek, vége Jézus munkásságának, meghalt. Ő is neki csapódott ennek a nagy falnak. A harmadik nap is megkezdődött a temetése óta. A zsidó szokások szerint ilyenkor már a lelke sincs a test körül, így nem várhatják azt, hogy feltámad. Inkább hazaindulnak. Lemondanak a figyelésről, a reménytelen várakozásról. Márciusban a magyar futballt figyelve volt egy óriási lehetősége a Ferencvárosnak továbbjutni az Európai Kupában. Március 9-én Leverkusenba mentek, ott 2-0-es vereséget szenvedtek. Viszont volt egy visszavágó, március 16-án, amire a teológus társaimmal elmentünk, és mikor indultunk a stadionba, néztük, hogy mit mondanak az elemzők, mit várhatunk a mérkőzéstől, lehet-e továbbjutás Ferencváros számára. Azt mondták, hogy az első 15 percben esetleg talál valahogy egy gólt a Ferencváros, akkor lehet szó kiegyenlítésről, esetleg döntetlen, 11-esek, úgy továbbjuthat a Fradi, de a Leverkusen sokkal erősebb. Elkezdődött a mérkőzés, bementünk az újonnan felépített Puskás arénába, óriási üdvrivalgás, március 15-e másnapján, huszáros berendezés, fogtunk nagy molinókat, mindent, zászlókat, énekeltek a szurkolók, óriási nagy öröm, fényjáték, nagyon vártuk, hogy na, most hát, ha sikerülni fog. És a hivatalos adminisztráció szerint a harmadik percben, de valójában a második perc, 30. másodpercében a Leverkusen egyik szélsője végigfutott a pálya szélén, és egy nagyon egyszerű góllal összetörte az összes Ferencváros szurkoló elmet. Ebben a pillanatban azok, akik még énekeltek, lengették az ászlókat, örültek, várták a meccset, és megvették rá a jegyet, abban a pillanatban felálltak, és a stadion nagy része hazaindult. Mindenki tudta, hogy eldölt a továbbjutás. Így is lett 2-0-ra kikapott ott is a Ferencváros. Ilyen értelmetlen tovább a hidegben ülni azoknak, akik még ott maradtak, szurkolni, mert nincs értelme. És ilyen értelmetlen az emmausi tanítványoknak is Jézus tanítványaival maradni. Miért maradjanak Jeruzsálemben? Vége a forradalomnak. Nem lesz Isten országa, mert Jézus meghalt. Mit tudnának még együtt megbeszélni? Mint tudnának gondolkodni? Vége van. És harmadszor, ráadásul veszélyes is lett volna nekik ott maradni. Gondoljuk csak bele, a farizeusok mindenféle összeesküvést szőttek, hazugságokat találtak ki, koncepciós perrel megölték Jézust. Péter meg is tagadja ezt a Jézust, mert tudja, hogy óriási veszély fenyegeti. Veszély Jézusról beszélni, őt istenkáromlónak tartják. Veszélyes, a római birodalomra nézve, úgy ítéli meg a római birodalom helytartója, veszélyes a tanítványoknak ott lenni, az ő embereinként mutatkozni. Ilyen szűkös a mi életünk is. Értelmetlen és veszélyes. Ezt kellene elfogadnunk. Ebből kellene a legtöbbet kihoznunk. Ügyeskedéssel, gondolkodással, hol lehet egy-két élményt megcsillantani. Tegnap reggel, húsvét reggelén nagyon borongós és hideg volt az idő. Rádiót hallgatva pedig, ezt mondta a rádiós bemondó. Aki kinéz az ablakon, szomorkodhat, hogy ilyen hideg és felhős időnk van. Viszont van mindenkinek egy jó hírem. Jézus Krisztus feltámadt. Feltetjük a kérdést, változtat ez valamin? Az emmausi tanítványok változtak? Ők ketten már hallottak arról, hogy Jézus meghalt, de mégis él. Így tanakodnak. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál. De nem találták ott a testét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk lévők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogy az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Úgy van minden, ahogyan arról bizonyságot tesznek az ott lévők. De az élet szűkösségébe beleférhet az, hogy valaki feltámadjon? Mi is hallunk feltámadásról. Olvasunk róla az evangéliumokban, hallhatunk a rádióban, ige hirdetésekben, de belefér ez a szűkös kis dobozba, amiben élünk, abba a szürkeségbe? Teljesen azon kívüli dolog. Attól teljesen eltérő. Ezek a gondolatok a falakon túl vannak. Ezeket a falakat is nehéz néha észrevennünk, hogy közelednek felénk, nemhogy azon túl tekintsünk. Milyen balgák vagyunk, milyen rest a mi szívünk, hogy elhiggyük, amit a proféták mondtak. Nem a kereszt halált kellett elszenvedni a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? De. De közben mégse látjuk most már őt. Hol van? Valóban így kellett lennie, de hol van a feltámadt? Amikor olvassuk, hogy marasztalják Jézust, unszolják, hogy velük maradjon, megjelennek azok a keleti szokások, amit a közel-keleten mai napig gyakorolnak. Aki az estét naplementekor a városon kívül tölti, azt próbálják beinvitálni. Nem erészkedjen ki. Nagyon hideg van azon a vidéken, főleg Jeruzsálemben, ott a magas hegyekben. Az állatok is megtámadhatják éjszaka, és a rablók pedig esetleg az életét is veszélyeztethetik ezeknek az embereknek. Ezért az emmausi tanítványok is élnek a vendégszeretet szokásával, és marasztalják Jézust. Vendégként fogadják. Vendégként hívják magukhoz. Egy teljesen idegen számunkra, nem látják, hogy ki ő. Ez a vendég pedig leül az asztalhoz, veszi a kenyeret, ami már a vendéglátónak, a házigazdának a feladata, megáldja, megtöri és nekik adja. A vendégből hirtelen házigazda lett. Itt van a feltámadott. A tanítványok gondolatvilágába és a miénkbe se fér bele a feltámadás csodája. Éppen ezért a zsibbadságunk és csüggedésünk homályán csak valamiféle mennyei megvilágosodást tud áthatolni. Ilyenek a példázatok, gondoljunk bele, földi történetek mennyei értelemmel. Ilyen a prédikáció, emberi beszéd, emberi híradás, ami Isten szavává, Isten igévé válik. Ilyen a kenyér és a bor, ami itt van előttünk. Ehető és iható földi dolgok. Lehet, hogy valamelyik testvéreink sütötték, vagy szüretelték azt a szülőt, amiből lett a bor, és sütötték azt a kenyeret, ami itt van előttünk. És mégis Krisztus értünk bemutatott áldozatát, és a vele való mennyei lakomát tárják elénk. Itt van a világban, itt van a magas és áthatolhatatlan falak között. Ide érkezett meg karácsonykor. Ide érkezett meg, hogy szétfeszítse ezeket a kereteket. Belekerült egy kis növényként a kaspóba, mustármagként a világba, és ahogy a kaspó elkezd, a műanyag kaspó egy idő után szétfeszülni a növény növekedésétől, így feszíti szét ő is ezeket a falakat körülöttünk. Ahogyan a mustármag is nagyra nő, és szétfeszíti ezeket a kereteket. Ezt ismerik fel az emmausi tanítványok is. A szétfeszített keretek végre egy kulcsot adnak az ő kérdéseikhez. Ők feltették volna, vagy énekelhették volna ezt abban a korban, akár zsoltárként, hogy valaki mondja meg, hogy mi az írások értelme. Hevült a szívük, Krisztus pedig feltárta nekik az írásokat. A feltámadott Krisztus feltárja az írások értelmét, ami visszafele az ő dicsőséges ragyogásából már megláthatóvá válik számunkra is. Kulcsot ad a mi kérdéseinkhez, és kulcsot ad a mi íráslátásunkhoz is. És nagyon érdekes, hogy milyen kulcsot ad és hogy ad az életünkhöz. Egy ifis alkalommal az imádság témájáról beszélgettünk. Mi is az imádság, hogy lehet imádkozni? És az egyik kérdés az volt, hogy ha most valamit lehetnek kérdezni Istentől, mi lenne az a kérdés? Sokakat érdekeltek a felvételi ponthatárok, mik lesznek az érettségiben, hova kerülnek be, melyik egyetemre. És az egyik fiú csóválta a fejét, és mondta, hogy neki ez mind teljesen mindegy, egy dolgot, ha tudna, az szerint élni az életét. Őt az érdekli, mi van a halál után. Testvéreim, valaki már megmutatta nekünk, hogy mi van a halál után. Jézus Krisztus megmutatta, hogy mi van a halál után, és azt is, hogy a halál után számunkra is élet van ő benne. Benne az írások, a proféták, a törvény értelmessé válik. A két tanítvány életének is értelme lesz. Még abban az órában útra kelnek. Visszatérnek Jeruzsálembe, ott pedig elbeszélik azt, ami az úton történt velük, és hogy hogyan ismerték fel Krisztust a kenyér megtöréséről. Jézus Krisztus él, legyőzte a halált. Ez az a kulcs, ami az írások értelmét adja. És általunk feltett kérdésekre is válaszként szolgál. Jézus Krisztus feltámadása az, amely kulcsot ad, az örök életnek a szemüvegét adja ránk. Milyen ez az örök életbeli szemüveg? Mi lesz a félelmeinkkel a szétfeszített falak nélkül? A szétfeszített kereteket, az értelmező kulcsot adó Krisztus biztonságot is ad nekünk. Nem kell már félnünk. Gondoljunk csak bele, a tanítványok megérkeznek, elkezdik a vacsorát, már esteledik, Krisztus se engednék ki, aki akkor még számukra egy idegen az estébe. Mégis úgy döntenek, hogy visszaindulnak. Ki az, aki a hideg, az állatok támadása, a rablók támadása ellenére visszaindul? Aki épp még feltette a társát? Sokszor én úgy vagyok, hogy amikor leveszem a cipőmet, és le kéne menni esetleg a szemetet kivinni, akkor már ugye inkább nézzünk meg egy sorozatrészt, olvassunk valamit, de ne azonnal, ne kelljen már rögtön visszamenni. Ezek a tanítványok nem így állnak hozzá. Megtudják, hogy mi a feladatuk, és azonnal visszaindulnak a veszélyek ellenére is Jeruzsálembe. Az örök élet szemüvegével már látják, hogy nincs mitől tartaniuk. Már látják, hogy a komfortuk az eltörpül amellett, hogy mi a feladatuk. Ők már Jeruzsálembe, visszafelé biztosabbak voltak abban, hogy Jézus velük van, mint amikor elmenekültek Jeruzsálemből, elindultak Emmaus felé. Pedig akkor az Úr mellettük volt, és látták, csak nem ismerték fel őt. A feltámadott megismerése tehát biztonságot ad. Minden cselekedetünk, minden tekintetünk már az ő jelenlétében történik. És annak tudatában, hogy benne mi is az örök élet részesei vagyunk. Kedves testvéreim, ezt adja nekünk Krisztus. Szétfeszíti azt a kaspót, amiben vagyunk, hogy beengedje a mennyei fény dicsőségét, amely már értelmet ad annak a növénynek, újra táplálja a fény, és értelmet ad abban is, hogy nem kell félnie, mert van célja az életének, és van örök élete. Amen. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük neked az örömöt. Köszönjük neked a földi, egyszerű jeleket, amelyeket láthat a mi szemünk, amelyben a menny végtelenséget árul elénk. Köszönjük neked, hogy megmutattad magad, hogy győzelmet vettél, és hogy értelmet adsz. Így kérünk téged a gyülekezet betegeiért, a gyülekezet gyermekeiért, fiataljaiért, időseiért. Mutasd meg ezt az értelmet, ezt a mennyei értelmet, ami beragyoghatja az életünket. Kérünk téged az egyházunkért, országunkért, kontinensünkért, a földért, add, hogy minél többeket felszabadíthasson az a kulcs, amit te a kezünkbe adsz. Az az értelem, amit eljutottál hozzánk Krisztusban. Adj felismerést, adj benned való bizalmat, amelyből nyugalmunk is származik. Jöjj velünk az úton, úgy, ahogyan Jeruzsálembe visszafelé mentél a tanítványokkal. Így vezess bennünket ma is házainkba, otthonainkba. Adj örömöt, add, hogy jelen lehessünk a te vég nélküli ünnepedben, amely már több mint 2000 éve tart. Gyertek testvéreim, vigyük saját imáinkat csendes percben az Úr elé. Thank you. ezért így imádkozhatod. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké.
Foglaljuk el helyünket. Sok szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben Veres Ábel 5. éves legátust, aki a Károly Gáspár Református Egyetem végzős hallgatója, teológus lelkész szakon. Nagyon szépen köszönjük neki az igehirdetését, mind nagy hétfőn, mind pedig most húsvét vasárnap, és arra szeretnénk kérni, hogy néhány mondatot mutatkozzon.
Áldás békesség! Veres Ábel vagyok, ma reggel Szigetszent Miklósra érkeztem, ott élünk a feleségemmel, ott református lelkész. Ami kötődés, hogy a feleségem Anna, és én is a szakdolgozatunkkal lelkipásztor úrnál Anna írtam, hogy írom jelenleg a teológiát, és korábban német szakos hallgató voltam, ezt a hétfőni kérdőknek meséltem, hogy hogy kerültem a teológiára, majd esetleg elmesélem személyesen Isten tisztelt után valaki érdekel. És a családom is református, édesapám református lelkész, Dunántúlon, onnan kerültem Budapestre, a bölcsészkarra, és aztán majd nagyon elkezdtem a teológiára. Ugye állag így velünk itt a Duna mellék kérdeztével a Szigetszent Miklóson, és nagyon nagy élet volt, hogy Dunán kezdjen szolgálni.
Köszönjük szépen, Ábel! Én most nem akarok szolgálatokati konzultációt tartani, de két mondattal mondd már el nekünk, hogy miről is írod, mert hogy Ábel annyira jó dolgozatot ír, hogy TDK-zik is belőle, még folyamatban van, de számomra is nagyon izgalmas az a téma, amivel foglalkozik.
Tamás nagyon jól összefoglalta, hogy a dráma jelenet megjelenése a teológiában, hogy hogy lesz például a vendégből, aki a vendéglátó, hogy lesz ő a házigazda, és hogy a teodráma is ennek a drámája, az ő cselekedete, az, abban van egyáltalán drámai vonás, és ha van, akkor az hogy jelenik meg a valóságban, abban a történetben, amiben élünk. Ehhez két teológus, egyiküket a drámával foglalkozik, a másikuk a történelemmel és Isten kapcsolatával, őket vizsgáltam meg. És
ismerjük őket, a két teológus, mondd csak.
Hassusban Baltazár, katolikus teológus, és Wolfgang Pannon, meg evangélikus teológus, és a téma egyébként Kármi Jánosnak az Isten dicsőségének a színtere, ez volt a vizsgálat. Lehet-e ez a föld, amin élünk ma, Isten dicsőségének a színtere, ahol háborúk vannak, pandémia van, és mégis hogy tud ebbe a drámába Isten úgy belépni, hogy ez az ő dicsőségének a színtere lesz, és hogyan láthatjuk őt a hitlátásával, ahogy a tanítványok is látták Jézus megtörténére.
Köszönjük szépen, Ábel, Isten áldása kívül szolgálatodra. Most pedig hallgassuk meg a hirdetést.
Szeretettel köszönöm a testvéreket, gyülekezeti alkalmunkat hirdetem. Jövő héten vasárnap, 8:30-tól a barátsági díjmaterendben, 10 óraktól a templomban tartunk Isten tiszteletet. Templomban családi Isten tisztelet lesz. Hirdetjük a rendes hétvégi alkalmainkat, itt a Kármi János utcában a Dunaparti csoport csütörtökön 10 órakor, Mama Kör szintén 10 órakor, az Alagi csoport 11 órakor, a Fiatal Konfirmandus csoport csütörtökön 17 órakor, a Bibliaolvasó csütörtökön 18 órakor, az Arányú csoport pedig este 8 órakor találkozik. Az IFI pénteken 6 órától találkozik. Az Arándok házi csoport április 14-e és 15-e között az Arándok utat szervez, hogyan szólít meg Isten témával. Jelentkezni honlapon lehet, további információ Kispasszál testvéreknél kapható. Nagy héten elmaradt zenés átutatot, jövő vasárnap délután 5 órakor tartjuk meg. Ezen átfoglalónak áldalunk a Benetkodémia Mester Szartos Hallgatója fogcsán való koncertet adni. Recsméri Blanka Anna Fugorista közreműködésével. Gyülekezetünk alapító lelkészének, Irmer Bertalan halálán 51. évfordulója alkalmányból, április 18-án kirándulást a szervezőségához is körösse. További információ és jelentkezés személyesen a Balga István presbiter, illetve a honlapon kapható. Hirdetjük a nyári táborainkat, gyülekezeti tábor június 16 és 19-e között Berekfürdő, ifi tábor június 25 és 29-e között Érsekvadkerten, az alsós tábor augusztus 21 és 21 között, itt a templomkertben lesz, Óvis tábor 28-a és szeptember 1-e között szintén itt a templomkertben lesz. További információ és jelentkezés a honlapon keresztül érhető el. Folyóvíz mellé ültetett fa címmel megjelent gyülekezet történeti könyvünket a lelkészi hivatalon lehetnyertásában. Kedden 7 órakor presbiteri gyűlés tartunk, kérjük a presbiteri testvéreket, tegyék át meghívóikat. Hirdetjük az adakozást a testvéreknek Pál apostol szavaival, a jókedvű adakozó Szegedi Isten. Gyülekezetünknek szüksége van egy új mosogató gépre, amelyet az úrvacsorai kelyhek mosogatására és a táborok gyülekezeti alkalma során használnánk. Kérjük szépen a támogatásukat, adomány mosógépre megjelöléssel jutassák el hozzánk. Kérjük szépen testvéreinket, hogy adjuk a 100%-át egyházunknak, és az 1.13 alapítványára ajánlják fel, hogy előtték a honlapítványára. Legyen Jézus Krisztus a gyülekezetünk közé a pásztor.